válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is tart a hőhullám, amely komoly megterhelést jelent mindannyiunk szervezetének. Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra, figyelmeztetett az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt a bejegyzésében azt írta, a lakosság tudatos odafigyelése most különösen fontos. Minél több megelőzhető rosszulétet tudunk elkerülni, annál kisebb terhelés nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre és azokra a szakemberekre, akik ezekben a napokban is a betegekért dolgoznak, tette hozzá. A miniszter arra kért mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűzőnapot, viseljen világos, szellős ruhát, használjon fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjon árnyékos vagy hűvösebb helyen. Rámutatott arra is, hogy különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre, valamint mindazokra, akik nehezen viselik a nagy meleget. Hegedűs Zsolt kitért arra is, hogy július 1-e Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban ezen a napon is biztosított. A miniszter közölte, nem életveszélyes, de halaszthatatlan egészségügyi panasz esetén, amikor a probléma nem várhat a következő háziorvosi rendelésig, az alapellátási ügyelet a 1830-as telefonszámon érhető el. Életveszély, súlyos rosszullét vagy sürgős beavatkozást igénylő állapot esetén továbbra is a 112-t kell hívni. A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A kormányfő hangsúlyozta, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Rendbe teszik a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessenek, országos vízmegtartási programot indítanak, fejlesztik az öntözési rendszereket és felkészítik a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Kifejtette, megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, és a magyar emberek, valamint a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter kitért rá, a gazdákat nem hagyják magukra aszály idején, támogatják őket, felkészítik őket az új viszonyokra, bővítik az öntözési lehetőségeket, támogatják a víztakarékos technológiák elterjedését, ösztönzik a talajnedvességet megőrző gazdálkodási módszereket, és kiszámítható segítséget nyújt azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszűnéséről döntött az országgyűlés. A képviselők 135 igen, 44 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadták el, Mellétei Barna Márton a Tisza frakcióvezető helyettese által benyújtott a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló jogszabályt, amely a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A törvényben rögzítették, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, és létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A hivatal, amely több mint 2 éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének és elnök helyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik, végkielégítésre nem jogosultak, és a hatályba lépést követő 15. napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenni. lenniük. Megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, őket a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg. A Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén vármegyei szervezete két projektben összesen 620 millió forintot fordított szociális lakásokra Domaházán, Ózdon és Borsod-Bútán Európai Uniós és állami finanszírozással, közölte a szervezet. Az egyik projekt keretében Borsod-Bútán egy új családi ház épült, Ózdon pedig 10 ingatlan újult meg teljesen. Szintén visszanemtérítendő támogatásból Domaházán 6, még Ózdon további 4 ingatlant újítottak fel. Mint írták, a fejlesztések központi eleme az új ház megépítése és egy korábban turistaszállóként működő épület átalakítása volt. A kivitelezők kiemelten figyeltek arra, hogy a megújult ingatlanok korszerűek, energiatakarékosak és hosszú távon is fenntarthatók legyenek. A programok részeként a leendő pályázók több mint egy éven át felkészítő foglalkozásokon és tréningeken vettek részt, de egyéni szakmai támogatást is kaptak. A cél az volt, hogy a lakhatási lehetőség mellett olyan tudást és támogatást is kapjanak, amely segíti őket abban, hogy hosszú távon is önálló, stabil életet teremthessenek maguknak.
Az időjárásról.
A sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, néhol várható zápor, zivatar. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
Az Európa Rádió híreit hallották. Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök továbbra is a Svéd Asztalt, az Európa Rádió Miskolci stúdiójának magazin műsorát hallják. Hornyák Zoltán vagyok. Köszöntöm Önöket 2026. június 30-án kedden. Röviden a tartalomról. Hogyan hatnak a várandóságra a pajzsmirigy betegségek? Mai adásunkban arról beszélgetünk majd Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerésszel, a Sárospataki Pajzsmirigy Betegek Klubjának vezetőivel, hogy a pajzsmirigy így alul vagy túlműködése hogyan hat a baba tervezésre, a várandóságra, a szülésre.
Úgy tervezik, hogy most már babát szeretnének, akkor arra van szükség, hogy az endokrinológus segítségével egy eutireoid állapotot idézzenek elő. Tehát az ellenőrzés előtte mindennél fontosabb.
Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel, a kalendáriummal jelentkezünk. Az útra való gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!
Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem. Ha lenne még egy esély, hogy rám találjanak, maradok, hisz oda át, az idő megállt, nincsen már tovább. Sokan elítélnek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra. Se baj, ha feketén ragad. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. Már nem tudom, hogy mi van, azt sem, hogy ki vagyok. Utamat járom, folyton vezetnek a csillagok. Ha tudnám, hogy te merre jársz, vagy itt most hol lehetsz, a nyomodba erednék rögtön, nem engedném, hogy elfeledj. Az élet birtokol, de szembeszállni vele élvezet, s ha egyszer odébb állnál, hadd repítsen el a képzelet. És majd, ha tévedésből találnál jobb utat, ne nézz soha vissza hátra, hagyd magad mögött a gondokat. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát.
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Június 30-a van a Pálok és a Besék nevenapja. Isten éltesse a kedves névnaposokat és azokat is, akik e napon születtek. Sok boldogságot kívánunk nekik. 1722-ben a Magyar Országgyűlés elfogadta a pragmatika szankció törvényeit, azaz a Habsburg ház nőági örökösödési jogát. Az Erdélyi Országgyűlés ugyanezt már 1722. március 30-án elfogadta. 1853-ban Teleki Blanka grófnőt 10 évi várfogságra ítélték az osztrákok magyar szellemű leánynevelés vágyával. 1894-ben nyitották meg az azóta London egyik jelképévé vált Tower hidat. 1905-ben Albert Einstein publikálta a Mozgó testek elektrodinamikájáról című dolgozatát, melyben bevezeti a speciális relativitás elméletet. 1959-ben pedig e napon szólalt meg a Szabó család első adása a Kossuth Rádióban. E napon született 1799-ben Petényi Salamon János természettudós, zoológus, a magyar ornitológia és állatvédelem úttörője. 1860-ban ifjú gróf Andrássy Gyula politikus született, aki 1906 és 1910 között belügyminiszter, 1918-ban a monarchia utolsó külügyminisztere volt. 1884-ben született Szépernő, író, költő, színműíró, 1892-ben Lajta László zeneszerző, népzenekutató, 1900-ban pedig Szabó Ernő színész rendező, érdemes és kiváló művész, Hannibál tanárúr alakja talán a legemlékezetesebb. 1912-ben Fasang Árpád karnagy született, 2001-ben hunyt el. 2005-ben hunyt el Novák Éva versenyúszónő, 15-szörös magyar bajnok. Ma van a Magyar Szabadság napja, annak emlékére, hogy hivatalosan 1991. június 30-án fejeződött be a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról, és az ország visszanyerte önállóságát. Kedves hallgatóink, a június 30-ai nap krónikáját hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
A más számom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél a sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Az eső illatát, amit megadott nekünk az ég, azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Száz virág, ha megtalállak téged.
Útravaló. Egy társulszegődő gondolat.
Baráttár. A kisherceg szerint a felnőtteknek azért nincsenek barátaik, mert barátokat nem lehet vásárolni. Ez bizony igaz. Vásárolni azt nem. Úgy tűnik azonban gyűjteni annál inkább. Biztosan sokan fölfigyeltek már rá, hogy új hobbi van terjedőben. A világháló adta újabbnál újabb lehetőségek valamelyikét igénybe véve, összegyűjtjük, rendszerezzük baráti, ismerősi kapcsolatainkat. Bevallhatom, nekem ez a hobbi alapjában véve roppant módon tetszik. A kiindulási helyzet végtelenül egyszerű. Valaki meghív egy ilyesfajta ismerős gyűjtő programba, s nincs más dolgod, mint amennyiben tényleg ismered az illetőt, elfogadod a meghívását. Aztán nekiindulsz, először szétnézel meghívód ismerősei között, és fölfedezel egy sor embert, akiket te is kisebb-nagyobb jóindulattal, barátaidnak és ismerőseidnek tarthatsz. Miután feléjük immár te jelezted, hogy szeretnéd, ha bekerülnének egyáltalán nem hétköznapi gyűjteményedbe, rajtuk keresztül egyre több régi barátra, ismerősre, osztálytársra fogsz bukkanni. Ezen az úton egyre több, kicsit elfeledett, kicsit megporosodott, rokoni, baráti szálakat fogsz tudni feleleveníteni, leporolni, megfrissíteni. Ezeket az elveszettnek hitt szálakat újra felvenni, ami régen elszakadt már, újra összekötni, kihűlt kapcsolatokat újra izzítani, messzire csatangolt gyermekkori vagy középiskolás pajtásokat, osztálytársakat legalább virtuálisan nyakon csípni, lélekmelegítő érzés lehet. A távolra szakadtaknak legalább így életjelt adni, itt vagyok, meg vagyok, élek, emlékszem rád, örülök neki, hogy nyomodra bukkantam, hogy még ha így is, de hallhattam rólad, tudni, hogy jól megy sorod, de legalábbis megy, hogy te is élsz, gyűröd magad alatt az akadályokat, és ha őszinténk vagyunk magunkhoz, azért ez sem utolsó. Mondom, alapjában véve nagyon jónak tartom tehát a kezdeményezést. Vagy inkább hadd mondjam úgy, jó ideig nagyon jónak tartottam. Történt egy idő után, hogy azt kezdtem érezni, gyűjteményem kezdi elveszíteni a komolyságát. Az engem ismerősnek jelölő emberek egy részéről nem egyszer csak hosszas fejtörés, mit fejtörés, kisebb nyomozás után tudtam csak eldönteni, vajon honnan is ismerhetném őket. Volt, akikkel az összes közös vonás annyi volt, hogy az életünk egy szakaszában bizonyos ideig együtt koptattuk egy azon intézmény lépcsőit. Esetleg éppen úgynevezett köszönő viszonyban is voltunk egymással. Ez pedig fölvetett számomra egy nagyon eleminek tűnő, de annál fontosabb kérdést. Jó 2000 évvel ezelőtt egy nagyon tanulságos párbeszéd részeként azt kérdezte valaki a híres mestertől, de ki az én fele barátom? Én manapság csupán arra a kérdésre szeretnék kimerítő választ találni, hogy de ki az én ismerősöm? Bocsinálta, önmagáért való kérdés? Időpazarló agyalás? Egyszerű a válasz, mint a karikacsapás, vagy mi is úgy vagyunk, mint Augustinus az idő definíciójával, hogyha nem kérdezett, tudom, ha kérdezett, nem tudom. Igen, azzal magam is tisztában vagyok, hogy az úgynevezett kapcsolati hálómban nem egyenlő távolságra helyezkednek el a körülöttem élő emberek. Jól is néznek ki, ha ugyanolyan közel érezném magamhoz a kedvesemet mondjuk, mint a főnökömet, vagy a szüleimet, mint a szomszédaimat. Azokról a speciális esetekről most ne is beszéljünk inkább, amikor az összehasonlított kategóriák véletlenül éppen egybe is esnek. A kérdés azon a ponton válik igazán valóságossá és gyakorlativá, hogy ebben az emlegetett kapcsolati hálóban hol van az a távolság, hol van az a határ, amin belül azt mondhatom valakire, igen, ő az ismerősöm. Vagy negatívan megfogalmazva, igen, tudom, kiről beszélsz, de nem ismerem igazán az illetőt. Mi alapján mondom azt, hogy ismerek valakit? Elegendő-e az, hogy vannak róla ismereteim? Hogy birtokában vagyok életrajzi adatai egy részének? hogy tudok a magánéletéről egyet s mást. De hát ilyen alapon a diktatúrákban élők mindenkori legjobb ismerőse az adott ország titkos rendőrsége vagy kémhálózata lenne, amit meg ugye senki nem állítana és még kevésbé szeretne. Inkább úgy érzem, ami igazán döntő ebben a tekintetben, az az, hogy van-e közös történetünk az illető másik emberrel. Vannak-e közös emlékeink? És ennek egyenes folytatásaként, hogy hagyok-e számára helyet a jövőbeli életemben? Tudok-e neki bizalmat szavazni a holnapra nézve? Sok ismerősöm van a világhálón, vajon hányan tudják, milyen örömeim vannak, mi lelkesít és mitől leszek szomorú, mitől esem kétségbe? Vajon közülük hányan sírtak már vélem, és hányan nevettünk már úgy együtt, hogy a könnyeink is kicsordultak? Hányan tartoztak már nekem pénzzel, és én kinek voltam valaha is adósa, és ha már itt tartunk, kire számíthatnék én feltétlenül, ha valamikor valamiben megszorulnék? Kiindulna el vélem szívesen egy nagy utazásra, esetleges betegségünk idején kikkel látogatnánk meg egymást, ki nem szégyelné vélem azután is tartani a kapcsolatot, ha kirúgnának az állásomból, vagy börtönbe kerülnék. Ha pedig egyszer eltűnök ebből az árnyékvilágból, közülük vajon ki fog eljönni a temetésemre, és az árváimnak vajon ki fog adni közülük, ha kell egy jó szót, ha kell egy darab kenyeret. Nos, azt hiszem, ők az én ismerőseim.
Való. Egy társul szegődő gondolat. Túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió regionális hírösszefoglalóját 2026. június 30-án kedden 16 óra 30 perckor Huszár Katáltól hallják. Továbbra is tart a hőhullám, amely komoly megterhelést jelent mindannyiunk szervezetének. Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra, figyelmeztetett az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt a bejegyzésében azt írta, a lakosság tudatos odafigyelése most különösen fontos. Minél több megelőzhető rosszulétet tudunk elkerülni, annál kisebb terhelés nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre és azokra a szakemberekre, akik ezekben a napokban is a betegekért dolgoznak, tette hozzá. A miniszter arra kért mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűzőnapot, viseljen világos, szellős ruhát, használjon fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjon árnyékos vagy hűvösebb helyen. Rámutatott arra is, hogy különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre, valamint mindazokra, akik nehezen viselik a nagy meleget. Hegedűs Zsolt kitért arra is, hogy július 1-e Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban ezen a napon is biztosított. A miniszter közölte, nem életveszélyes, de halaszthatatlan egészségügyi panasz esetén, amikor a probléma nem várhat a következő háziorvosi rendelésig, az alapellátási ügyelet a 1830-as telefonszámon érhető el. Életveszély, súlyos rosszullét vagy sürgős beavatkozást igénylő állapot esetén továbbra is a 112-t kell hívni. A Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén vármegyei szervezetek két projektben összesen 620 millió forintot fordított szociális lakásokra Domaházán, Ózdon és Borsod-Bútán Európai Uniós és állami finanszírozással, közölte a szervezet. Az egyik projekt keretében Borsod-Bútán egy új családi ház épült, Ózdon pedig 10 ingatlan újult meg teljesen. Szintén visszanemtérítendő támogatásból Domaházán 6, még Ózdon további 4 ingatlant újítottak fel. Mint írták, a fejlesztések központi eleme az új ház megépítése és egy korábban turistaszállóként működő épület átalakítása volt. A kivitelezők kiemelten figyeltek arra, hogy a megújult ingatlanok korszerűek, energiatakarékosak és hosszú távon is fenntarthatók legyenek. A programok részeként a leendő pályázók több mint egy éven át felkészítő foglalkozásokon és tréningeken vettek részt, de egyéni szakmai támogatást is kaptak. A cél az volt, hogy a lakhatási lehetőség mellett olyan tudást és támogatást is kapjanak, amely segíti őket abban, hogy hosszú távon is önálló, stabil életet teremthessenek maguknak. Idén már 7. alkalommal rendezi meg az Abaújvári Református Gyülekezet a Tiszán inneni Református Egyházkerület támogatásával a lelkesítő elnevezésű családi napot. Július 4-én szombaton beszélgetések, koncertek, gyermekprogramok, bizonyságtételek lesznek hallhatók. Barna Sándor Tiszán inneni református püspök délelőtti nyitó áhítatát követően a számtalan program mellett bemutatkozik a Gyökösi Intézet, valamint a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ. Ebben az évben a nap témája az édesanyák. A családi napon a gyerekeknek is többféle programmal készülnek a szervezők. A lelkesítőről Tóth Viktória abaújvári lelkészt hallják.
Szeretettel hívogatunk mindenkit most szombaton, július 4-én Abaújvárra, a lelkesítő családi napunkra, amelyet már 7. alkalommal fogunk megrendezni. Nagy erőkkel folynak az előkészületek, már körülbelül 20 fiatal itt van, és vasárnap estétől segítenek abban, hogy ennek a pici gyülekezetnek sikerüljön felkészülnie erre a nagy rendezvényre. Mai nappal körülbelül 900 regisztráltatunk már, akik szeretnének ezen a napon részt venni, de még mindenkit biztatunk arra, hogy regisztráljon. Keddi félig adtunk erre lehetőséget, de hogyha esetleg ez átcsúszik szerdára, abból sincsen semmi probléma, viszont minél hamarabb jó lenne tudnunk a teljes létszámot. A napunkhoz kapcsolódóan annyit szeretnék még most így nagyon röviden elmondani, hogy az édesanyák lesz a napunk témája, és ehhez kapcsolódnak az áhítatok, a bizonyságtételek, az előadások. A napunkat Barna Sándor püspök úr fogja megnyitni a kezdő áhítattával, aztán pedig este 5 órakor Szanyi György, Hajdú Sámsoni lelkipásztor szárólamondi vizációja fogja bezárni, és ezen belül pedig minden korosztály fog találni sok-sok helyszínen magának, reménység szerint érdekes és olyan programot, amiből lelkileg fel tud töltődni, úgyhogy szeretettel biztatunk mindenkit a regisztrációra, aztán pedig a jelenlétre. A regisztrációs linket az Abói Lelkesítő Facebook oldalán is megtalálhatja mindenki, és a Tiszaninnani Református Egyház kerület Facebook oldalán, illetve a honlapon is olvasható, és ezen a felületen keresztül lehet regisztrálni.
Péter Pál napján az aratás hagyományos kezdetén megnyitották a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem című program vármegyei gyűjtőpontjait. A búzaadományokat augusztus 20-áig várják a szervezők, hogy azt ősztel liszt formájában adományozhassák tovább rászoruló családok számára. A szervezők tájékoztatása szerint ebben az évben Hangony kapta a házigazda szerepet, arra törekedve, hogy Borsodabói Zemplén vármegye gazdái az elmúlt 5 évhez hasonlóan idén is az országos adományozási rangsor élmezőnyében végezhessenek. A vármegyei búzagyűjtés volumene évről évre kimagasló növekedést mutat, míg 2022-ben 62 tonna, 2023-ban 69, 2024-ben pedig már 72 tonna búza gyűlt össze. Tavaly minden eddigi rekordot megdöntve, mintegy 250 Borsodabói Zemplén vármegyei gazdálkodó közreműködésével összesen 74 tonna jó minőségű búzát ajánlottak fel a jótékony célra. Az összegyűjtött gabonát önkéntes fuvarozók szállították az örlést vállaló malomba. Ebből 44 ezer kilogramm lisztet állítottak elő, amelyet 34 olyan intézménynek, egyesületnek és alapítványnak adtak át, amelyek rászoruló családokat, árva gyermekeket támogatnak, illetve pék cukrásztan műhelyek működését segítik. Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését. Az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult, de az egész országban működnek. Már több alkalommal is juttattak adományokat Borsodabói Zemplén vármegyében működő szervezeteknek. Lajos Bencét, a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank operatív vezetőjét hallják.
A kezdő kampányunkat 50 fővel szerettük volna kezdeni, tehát 50 szervezetnek a támogatásával, viszont ezt már most ki kellett bővítenünk, mert sokkal több a rászoruló érdeklődő, mint 50, így ezt kibővítettük, most már átléptük a 60-at. Velünk szerződést lehet és kell kötni. A szabályosan működő állatvédelmi szervezetek, gyepmesteri telepek és menhelyek tudnak velünk első körben szerződni. Őnekik negyed évente 2 raklap élelmiszert tudunk garantálni. Ezen átlagosan egy raklapon 600 és 900 kiló közötti termék található meg. Ezt tudják ők negyed évente átvenni, és egy raklap krízis helyzeti vésztartalék van minden szervezetnek félretéve. A későbbiekre nézve lesz egy zöld programunk, amit szeretnénk nem sokára szintén elindítani, és ennek a kidolgozása folyik egyébként a háttérben. A jövőre nézve továbbá regionális központok nyitását is tervbe vettük annak érdekében, hogy az ország több pontjában legyenek kisebb raktáraink, elosztó központjaink, ahová a szervezetek sokkal kisebb távolságon belül elérhetik, tehát hogy például a Miskolc környéki szervezetek, Borsod környéki szervezeteknek ne kelljen Székesfehérvárra utazniuk, hanem mondjuk egy 2 órán belüli távolságon belül ott az Alföld környékén elérhetőbb legyen számukra az általunk nyújtott támogatás, vagy egy olyan flottarendszert szeretnénk kiépíteni, amivel eleve már a szállítást is meg tudjuk oldani.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
Hófehér haján megcsillan a fény, arcán az évek munkái feltűnnek, olyan lágy, olyan gyönyörű szép, hogyan látom a szeme melegét. Kérlek, hadd legyek a menedéket, mikor békét messzire szalad el. félj, hiszen itt vagyok véled. Amíg élsz, mindig fogom a kezed. Minden gyermek lassan felnőtté válik, remélem végig kísérsz az utamon. Odaadásod mindig hazahív, reménység az otthonod. Kérlek, hadd legyek a meredéked, mikor békéd messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled. Amíg élsz, mindig fogom a kezed. Mama, köszönöm, hogy vagy nekem, így teljes az életem. Soha ne félj, tanítsd meg az imáid, hogyan tudnék mindent meghálálni.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, hogyan hatnak a várandóságra a pajzsmirigy betegségek? Mai adásunkban erről beszélgetünk Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerisszel, a Sárospataki Pajzsmirigy Betegek Klubjának vezetőjével, hogy a pajzsmirigy alul vagy túlműködés hogyan is hat a babatervezésre, a várandóságra, a szülésre. A riporter Jászter Beáta.
A pajzsmirigy betegség, akár alulműködésről, akár túlműködésről van szó, az nem egy egyszerű betegség. Nem gyógyítható betegségekről van szó, az egész testünket, az egész szervezetünket érinti. És külön ki kell emelni és kihangsúlyozni, hogy a gyermekvállalás idején, már a baba tervezésénél és az egész terhesség alatt, és szerintem még a szoptatási időszakban is, nagyon oda kell figyelni, hogy a kismamának alulműködése vagy túlműködése van. Mi jelent nagyobb veszély a babára, az alulműködés vagy a túlműködés?
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat újra. Örülök, hogy újra itt vagyunk, és egy nagyon-nagyon fontos témáról beszélhetünk. Igen, valóban nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a kismamákra, illetve a leendő kismamákra. A pajzsmirigy betegeknek a száma olyan mértékben megnőtt az utóbbi időben, mint ahogy már beszéltünk is róla, betegszik a cukorbetegek számával, és ez riasztóan nagy szám. Újabban, főleg fiatal felnőtt korban, sőt már tinédzser korban is meg tudnak jelenni a tünetek. Bár azt tudjuk, hogy elsősorban az alulműködések jelennek meg, de talán ez jelenti a legkisebb problémát a leendő kismamák, illetve kismamák számára, ha már ismerik a problémájukat, mert könnyen kezelhető, a hormonszint odafigyelve, a gyógyszerüket, a levotiroxint megfelelő mennyiségben szedve, optimális állapotban gyönyörűen teherbe tudnak esni, és nagyon szépen ki tudják hordani a babát, és probléma nélkül tudnak szülni. Viszont túlműködés esetében már egy kicsit bonyolultabb a probléma, sőt nem kicsit, sokkal, de sokkal bonyolultabb. A túlműködés általában ismert egy felnőtt ember számára, különösen egy leendő kismama számára, mert a túlműködés komoly tünetekkel jár. Habár gyógyszeresen szintén nagyon jó kordában tartható, illetve van, aki műtéten is átesik, és azt követően fog gyógyszert kapni a probléma kezelésére, ettől függetlenül nagyon is oda kell rájuk figyelni. Ha nem történt műtét és a kismama gyógyszeres kezelést kap, ez két hatóanyaggal történhet, Magyarországon kettő van forgalomba. Az egyik a propiltiouracil, a másik pedig a tiamazol. Ezek így nagyon bonyolult és hirtelen nagyon nehéz neveknek tűnhetnek, de akik ezzel a problémával küzdenek, nagyon jól ismerik mind a két készítményt. Az, hogy melyikkel történik a kezelésük, ez természetesen minden esetben az endokrinológus dönti el az aktuális állapotuknak megfelelően. Mint azt már megbeszéltük, a túlműködésnek nagyon komoly tünetei vannak, sokkal komolyabbak, mint egy alulműködésnek, hiszen komoly szív- és érrendszeri problémákat, elsősorban fokozott szívműködést, egy ilyen túlpörgött állapotot, fokozott anyagcserét, illetve a hormonális rendszer zavarát is okozhatja. Ezért is nagyon fontos, hogyha ezek a túlműködésben szenvedő, leendő kismamák úgy tervezik, hogy most már babát szeretnének, akkor arra van szükség, hogy az endokrinológus segítségével egy eutireoid állapotot idézzenek elő. Tehát az ellenőrzés előtte mindennél fontosabb.
Ha jól értem, akkor ugye arról beszéltél, hogy az alulműködésnél ott inkább a baba tervezésen van a hangsúly, tehát arra kell odafigyelni, hogyan kell az orvoshoz, védőnőhöz fordulni, hiszen azt is említetted már korábban egy magánbeszélgetésünkben, hogy hála Istennek most már nagyon odafigyelnek a pajzsmirigy beteg édesanyákra. Tehát nézzük most az alulműködésnél, hogyan készüljön valaki a terhességre.
Alulműködés esetén is nagyon-nagyon fontos, hogy mindenképpen első körben az endokrinológusát keresse fel ez a fiatal hölgy, illetve leendő kismama, hiszen meg kell tudnia azt, hogy jelenleg milyen a hormonális állapota. Megfelelő-e a pajzsmirigy hormontermelése, jó-e a beállított gyógyszermennyiség, nem kell-e esetleg rajta állítani, illetve minden szempontból nem-e vérszegény, nincsenek-e egyéb problémák. Ki kell kérni az endokrinológus tanácsát, hogy készen áll-e a szervezete arra, hogy kihordjon egy kisbabát. Majd ezt követően természetesen, hogyha igent kap az orvostól, és miért ne kapna igent, hogyha kordában van tartva és jól van kezelve, akkor célszerű a szülésznő gyógyászával, illetve ezt követően a védőnővel, akivel folyamatosan fogja tartani a kapcsolatot, az ellenőrzéseket fogja előírni a kismamának, mindenképpen tájékoztatni kell őket arról, hogy ilyen problémával állunk szembe, tehát fokozott figyelmet fog igényelni. Mit is jelent ez? Normál körülmények között, most nem tudom mi a jelenlegi szabályozás, mert nem most voltam már kismama, de 2-3 havonta találkoztam, ha jól emlékszem, a védőnővel. Na, ebben az esetben sokkal sűrűbb a találkozás, szinte havi szinten ellenőrizni kell a TSH szintet, minimum, és 3 havonta a pajzsmirigy hormon szintet, tehát az FT4-et is ellenőrizni kell, hogy minden rendben van-e. Hiszen egy baba kihordásakor megnövekszik a hormonigény, tehát valószínű, hogy egy kicsit változni fog esetleg a gyógyszeradagja, egy kicsit pótolni kell, de ez csak akkor fog kiderülni, hogyha folyamatosan ellenőrizzük. De erre szerencsére ma már maximálisan odafigyelnek.
Nézzük akkor a túlműködést, mert azt mondtad, hogy az már egy bonyolultabb dolog, hiszen mások a testi tünetei, és sokkal erősebb gyógyszereket. Tehát ott már nem hormont kell pótolni, hanem gyógyszereket kell szedni. Ez akkor veszélyeztetheti a babát és a mamát is?
Nem veszélyezteti. Természetesen sajnos a baba is beveszi a gyógyszert az édesanyjával együtt, hiszen ezek a hatóanyagok, tehát mind a propiltiouracil, mind pedig a tiamazol átjutnak a mélepényen, illetve szoptatás során az anyateljel is a baba szervezetébe fog kerülni, de ez elkerülhetetlen, ugyanis az sokkal veszélyesebb lenne, hogyha az anyuka nem szedné a gyógyszereket, hiszen egyrészt egy nagyon súlyos hipertireotikus állapotba kerülne, nagyon megnövekedne a pulzusszáma, az anyagcseréje nagyon fölgyorsulna, és akár vetélés is, vagy koraszülés is bekövetkezhet. A babá normál hormontermelésének a kialakulásához feltétlen szükséges az, hogy a gyógyszerekkel, itt ebben sem ezzel a 2 hatóanyaggal, megfelelő hormonszintet érjünk el a pajzsmirigyben, hiszen a pajzsmirigy hormonjainak óriási szerepe van abban, hogy a baba idegrendszeri fejlődése tökéletes legyen, és ugye ez az első trimeszterben történik meg. Tehát az első trimeszterben még a propiltiouracilt alkalmazzák, mert ez talán kicsikét hatékonyabb, viszont a súlyos májkárosító hatása miatt, ami az édesanyára fejti ki, elsősorban mindenképpen szükség van arra, hogy a második, illetve a harmadik trimeszterben már a tiamazoltra állítsák át az édesanyát. Természetesen ez sem veszélytelen készítmény, de ha a kettőt össze kell hasonlítanunk, akkor talán a tiamazol az, ami kevésbé káros a baba számára. Viszont az édesanyának mindenképpen szüksége van rá. Úgyhogy amikor a baba megszületik, akkor egy bizonyos gyógyszerszinttel fog születni, nem fog feltétlenül pajzsmirigy betegséggel születni, sőt, a következő napokban a gyógyszer ki is ürül a baba szervezetéből. Ezt monitorozzák folyamatosan, és addig, amíg ez nem történik meg, addig nem is engedik haza sem a babát, sem pedig a mamát. Viszont mivel a gyógyszert a továbbiakban is szednie kell az édesanyának, ezért valamennyi gyógyszer szintje lesz
a babának is, de már nem annyi, mint a várandóság ideje alatt. De mindenképpen erős monitorozás alá kerülnek. Tehát az, hogy valaki pajzsmirigybeteg, nem evidencia, hogy a babája is pajzsmirigybeteg lesz. Nagyon-nagyon ritkán fordul manapság elő, sőt a születést követően a kötelező vele született betegségek között ott is szerepel a pajzsmirigy betegségek egy bizonyos fajtája, és hála a jó Istennek nagyon-nagyon-nagyon ritkán kerül erre sor. Ha mégis, akkor természetesen erre az esetre fel vannak készülve.
A szülés közben mit jelent a pajzsmirigy betegség, akár az alulműködés, akár a túlműködés? Kell-e valami szabályozást alkalmazni, vagy különleges eljárást? Gondolok itt programozott szülésre, császármetszésre és a többi.
Nem, szerencsére nem igényel semmilyen ilyen kezelést, ha csak esetleg a túlműködésből eredően nincsen már valamilyen komoly szív problémája a kismamának, erre semmi szükség nincsen, illetve ha csak nincsen valamilyen a fejlődés során kialakult egyéb nem ezzel összefüggő probléma, semmi szükség erre, teljesen természetes módon nyugodtan megszülethet bármelyik baba.
Az említett gyógyszereken kívül a várandóság ideje alatt hogyan segíthet magán a kismama vitaminokkal, nyomelemekkel, táplálkozással? Hiszen múltkor éppen erről beszéltünk, hogy milyen fontos, hogy ne tudjuk le annyival, hogy bevettük a gyógyszert, jól vagyunk, hanem millió egy dolog van, amivel segíthetünk magunkon.
Igen, természetesen a továbbiakban is a gyógyszerrendszer szedése mellett oda kell figyelni a továbbiakban is a táplálkozásra, ugyanazokat a szabályokat itt is be kell tartani. Ma már nagyon jó kismama vitaminok állnak rendelkezésre, amik a várandóság ideje alatt segítik a kismama szervezetét, illetve a magzat szervezetét is, hogy megfelelően tudjon fejlődni. Ezek között a vitaminok között már találunk olyat, ami jódban gazdag, illetve jódban szegényebb, illetve teljesen jódmentes. Az, hogy ezek közül a kismamának melyiket kell választania, ebben a szülésznőgyógyásza, illetve az endokrinológusa, de főleg az endokrinológusa lehet a segítségére. Hiszen az adott betegség típusa dönti el, hogy mennyi jódra van szüksége a várandóság alatt, mert mint ahogy már korábban beszéltünk is róla, a pajzsmirigy hormonok termelődéséhez jódra feltétlenül szükség van. Nyilván jódozott sóval, illetve egyéb táplálékkal hozzájutunk ehhez, de mint ahogy már mondtam is, várandóság alatt megnőnek a vitamin és tápanyag szükségletek, tehát lehetséges, hogy egy kicsit többre van szükség, de ebben az orvos fog dönteni.
Olyat is hallottam már, hogy valakinek a terhessége alatt alakul ki pajzsmirigy betegsége. Tehát nem volt az előtt semmilyen problémája, mint a terhességi cukorbetegség tulajdonképpen úgy működik, ez is van ilyen?
Igen, van. Leggyakrabban egyébként alulműködés jellemző, hogy előfordul, illetve a pajzsmirigy gyulladása. Tehát ami egy picikét a Hashimoto tiroiditiszre hasonlít, de mégsem az. Ez is egyfajta autoimmun folyamat, de egyes esetekben, sőt az esetek jelentős részében, a szülést követő 3-6 hónapban ez az állapot teljesen normalizálódik. Természetesen erre is oda kell figyelni. Most már észrevesznek mindent, és mindent tudnak monitorozni. Viszont vannak olyan esetek, hogy ez sajnos nem alakul vissza, nem fog normalizálódni, valamiért az immunrendszer úgy dönt, hogy mégis marad ez a gyulladás. Ilyenkor beszélünk Hashimoto tiroiditiszről, tehát ami egy autoimmun gyulladása a pajzsmirigynek, és az már egyszer megbeszélt menetében szépen lezajlik sajnos, és egy alulműködés fog visszamaradni. Ennek a kezelése pedig már, mint ahogy beszéltünk is róla, egyszerű, egy hormonpótlás és folyamatos orvosi kontroll szükséges hozzá.
Nagyobb eséllyel lesz egy pajzsmirigy beteg kismamának pajzsmirigy beteg a gyereke is?
Nem feltétlenül, bár erre kifejezett számokat még nem találtam, de egyes kutatások azt mutatják, hogy akinek autoimmun eredetű pajzsmirigy betegsége van, annak a gyermeke nagyobb valószínűséggel lesz a későbbiekben, nem gyermekkorában, vagy nem vele születetten, hanem felnőtt korában pajzsmirigy beteg, valamilyen pajzsmirigy beteg, nem feltétlenül a szülőtől örökölt típus, de nagy valószínűséggel betegszik meg a pajzsmirigye, szintén valamilyen autoimmun folyamat kapcsán.
az számít az életminőséget tekintve, vagy az élettartamot tekintve, vagy a szervezet egészségét tekintve, hogy milyen korai időben alakul ki a pajzsmirigy betegség? Mert a múltkor említetted, hogy egyre korábban, már egyre fiatalabb lányoknál, mert ugye inkább nőket érinti ez a betegség, bár férfiakról is tudunk, de hogy egyre korábban alakul már ki ez a betegség.
Sajnos az a helyzet, hogy minél korábban történik ez meg, én azt látom, hogy annál nagyobb hormonzavart fog okozni. Mégpedig azért, mert egy kritikus időszakban úgymond kapja, itt zárójelben kapja el a beteget, egy olyan időszakban, amikor éppen egy hormonális változás zajlik. Lányoknál az első menstruáció megjelenése már az önmagában egy jelentős hormonális változás, és ha ebben még egy rosszul működő pajzsmirigy is megjelenik, szó szerint olyan felfordulást tud csinálni, mint egy rendetlen szobában. És abban a rendetlen szobában rendet rakni nem egy könnyű feladat.
A pajzsmirigy beteg kismamáknak is lehet tervezett, szép, nyugodt várandósága és szép szülése.
Igen, így van, és minden kedves pajzsmirigy beteg társamnak, aki jelenleg babavárás előtt, babatervezés előtt áll, nagyon boldog terhességet és kismamaságot kívánok.
Kedves hallgatóink, Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerész, a Sárospataki Pajzsmirigy Betegek Klubjának vezetője arról beszélt, hogy a pajzsmirigy alul vagy túlműködés hogyan is hat a baba tervezésre, a várandóságra, a szülésre. A riporter Jászter Beáta volt.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 2 órában az Európa Rádiós Védasztal című műsorát hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra. A mikrofonnál a szerkesztőt, Hornyák Zoltánt hallották. Zárásként napige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Viszonthallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét a Zsoltárok könyve 80. fejezetének 4. verséből hallgassuk meg. Istenünk, újíts meg bennünket. Ismered azt az érzést, amikor a telefonod vagy a számítógéped belassul, hiba üzeneteket dobál és láthatóan elfáradt? Ilyenkor nem egy új készülékre van szükséged, hanem egy alapos szoftver frissítésre. A frissítés nem törli le a gépet, de kijavítja a hibákat, optimalizálja a folyamatokat és újult erővel tölti meg a rendszert. A mi lelki életünk is pontosan így működik. Hajlamosak vagyunk belefásulni a rutinba, a sértettségekbe vagy a szorongásba. Amikor azt kérjük, újíts meg bennünket, akkor valójában engedélyt adunk Istennek, hogy lefuttassa rajtunk az ő mennyei frissítését. Ez az újulás nem a mi erőlködésünkből fakad, hanem abból a forrásból, ami Krisztusban elérhető számunkra. Ne várd meg, amíg teljesen lefagysz, a stressz vagy a fáradtság alatt. Ma reggel kezd azzal, hogy megállsz egy pillanatra és tudatosítod, nem kell a tegnapi hibák lassításával élned. Engedd el a tegnapi kudarcot. Kérd az Úr erejét a mai feladatokhoz. Figyelj az ő szavára, mert az ő beszéde az, ami valóban megtisztít és formál. A mai ige magyarázat Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.